Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Jó rádást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután, itt a Trend FM-en Logifresh, a havi sorozat folytatódik, biztosan tudják már, szállítmányozás, logisztika, aktuális témák és inspiráció, ez utóbbi két dolgot már Katkics Attilától idéztem, az SBS Consz alapító tulajdonosától, aki szakmai partnerünk itt a rádióban, műsorvezető társam, mert hogy ennek a sorozatnak az egyik célja, vagy két célja mindenképpen az volt, ugye, hogy aktuális témákat, friss, inspiráló témákat hozzunk, ezzel segítsük a szakmát valamilyen módon, vagy ezzel segítsd a szakmát. Ezen a héten pedig Gebhardt Tamás van itt, a Costco Shipping magyarországi ügyvezetője, és én nagyon örültem, mert földön, vízen, levegőben, és földön már voltunk ugye több epizódban, de vízre most kerültünk, tengerre most kerültünk igazán ebben a részben.
Tengeren most kerülünk, így van, megyünk majd a levegőbe is, de igen, most a tengeren vagyunk, és óriási hullámok közepette. Biztos vagyok benne egyébként, hogy rengeteg tengeri szállítmányozással foglalkozó szakember hallgat most bennünket, de inspiráció és igen, valódi útra való azoknak is, akik esetleg szállítatni szeretnének majd még itt a 2024-es esztendő hátralevő részében. Amit hallani jelenleg a tengeri szállítmányozásban, az az, hogy drámaian visszaeső kereslet, rendkívül volatilis huvardíjak, konténerhiány, megint friss hír, ugye a kalóztámadások, asszályok. Na hát ezt szeretném, ha rendbe raknánk Tamással. Szervusz, Tamás!
Szervusztok!
Köszöntünk a Logifreshben. Segíts nekünk egy picit kigobozni, mi a helyzet jelenleg?
Hú, hát ezek szerint én kaptam meg a legjobb kérdést. Na most akkor elmondom, hogy hogy van. Pontosan ennyire bonyolult, amúgy meg ennyire kicsit ilyen kiszámíthatatlan. Hát talán az év eleje óta ez a helyzet, még akár a hajós oldalról is, tehát nyilván mi is próbáljuk az ügyfeleknek mindig a pontosat, a tervezhetőt mondani. Nagyon sokszor nagyon nehéz. Ugye valaki követi a híradásokat, akkor ugye itt nyilván láthatja és hallhatja, hogy a hajók az eddigi, vagy hát azt mondom, hogy a korábbi megszokott szuezi útvonal helyett kerülni kell Afrikában. Nyilván vannak hajóstársaságok, aki pontosabban egy, aki Szuezen keresztül jön, de a hajóstársaságnak az összes többi része gyakorlatilag Afrikát kerüli. Én azt gondolom, hogy most már ez lett a standard. Azért nagyon bízom abban, hogy azért vissza fog ez állni, talán, hogyha egy kicsit ott nyugodtabb lesz a helyzet, bár ugye mindenki ezt találgatja, mindenki azt kezdi, hogy mikor lesz nyugodt. Ugye ott a szuezi része, hát mindenki azt szoktam remélni, hogy holnaptól. Gyakorlatilag 3-4 év eltelt azóta, hogy ugye egyik napra a másikra minden hajósnak át kellett állni erre az új útvonalra. Egyelőre ugye ez az Afrika kerülés a standard, ami hát ugye tranzit időben is nyilván hosszabb, tehát attól függően, hogy egy-két hét.
Hát látja az ember, ránéz a térképre. Tehát ez egy szép nagy kerülő.
Szép nagy kerülő, és ugye az volt az érdekes, amikor ugye elkezdődött, akkor először a hajók elindultak Suezre, és úgy kellett egész Afrikát megkerülni. Most már ugye, amikor úgymond ez lett az alap, már eleve ugye például Kínától nem a Suez felé indulnak el, hanem eleve Afrika felé, tehát ott azért nyilván lehet pár napot spórolni. De hát azért a nap végén ez hosszabb útvonal, ne is beszéljünk arról, hogy az mondjuk magánhajóstársaknak nyilván több költség, környezetvédelem, ugye én nekem egy kicsit ez egy picit úgy azt mondom, hogy az, ami szívfájdalmam, hogy nyilván ezt kell csinálni, de ilyenkor hirtelen a környezetvédelmi szempontok azért mindig egy picit háttérbe szorulnak, tehát hogy hosszabb útvonalon mennek a hajók, nagyobb költséggel.
Az atom meghajtású szállító hajók még odébb vannak.
Nekünk még nincsen, biztos, hogy van akinek már lehet, hogy van valahol a fiók alján egy terve. Nekünk még nincsen, tehát ezek a klasszikus hajók vannak. Ami mondjuk a jó ír, hogy nyilván itt is azért, ez egy láthatatlan iparág, tehát nyilván aki nem követi úgymond az eseményeket, az nem tudja, hogy azért elég sok fejlesztés van ezeknél a hajóknál is, hogy ugye lehetőleg mondjuk, hogyha tisztább módon üzemeljenek, de hát azért ez még messze van az elektromos meghajtástól. Bár a Costco-nak ez is egy kicsit, hogyha lehet így a reklámhelye, hogy például a kínai útvonalakon, a Kína közeli részen már 50 fölött van az elektromos hajóknak a száma. Ezek akár ruszályok is lehetnek, illetve kisebb hajók, de hát nyilván ez azért a világkereskedelem szempontjából még minimális szám. Így van. Hát ez lesz az irány, meg hát nyilván itt meg kell látni azért mindenkinek, hogy lehet ezeket tényleg utána a nagyobb útvonalakon úgy üzemeltetni, hogy tényleg oda is érjen a hajó, és mondjuk ne ringatózzon Namíbia mellett, mert bármiféle gond akad.
Én a békeidőben kezdtem el még szállítmányozni, több mint 20 évvel ezelőtt volt. Én emlékszem, hogy egy 40 lábos konténer annó valamikor ilyen 2000 dollár alatt volt. Tamás mosolyog, ezt nem látják a hallgatók. Kíváncsi lennék, hogy egy ilyen 2019-2024-es idősávot, ha nézünk, akkor ezek a díjak hogyan alakultak? Mik történtek?
Nyilván a Covid időszak alatt, ugye arra már beszéltünk nem is olyan régen, azért azt látni kell, hogy a 2000 dolláros fuvardíjak, mondjuk egy távol-keleti import esetén azért azok azért is alacsonyak, mert utána onnan még vissza is kell menni annak a hajónak, meg a konténernek, és hát nyilván itt ugye a fő útvonal az a távol-kelet, mondjuk Európa. Onnantól kezdve mondjuk azért egységköltségben kihozni, hogy az legalább nullás legyen mondjuk egy 2000-es import fuvardíjnál, hát az akkor se sikerült szerintem a hajó sok többségének. Ez most is lehet, hogy így lenne. Ugye van a Covid előtti és a Covid utáni időszak. Tehát a 2019-2020-as mondjuk úgy, hogy Covid előtti időszakban azért még, hát most nincsenek itt előttem pontos számok, de mondjuk ilyen 4000 ilyesmi körül lehettek a díjak, és hát a Covid megérkeztével nem tudom, hogyha ez betelefonálás műsor lenne, akkor lehet, hogy a más hajós kollégák betelefonálnának, de szerintem egységesen mondhatjuk, hogy mindenkit nagyon nagy meglepetésként ért, hogy annyira elindultak fölfele a fuvardíjak. Tehát én azt láttam, hogy például effektíve az már nem is volt annyira értékesítési tevékenység, amit a hajósoknak, vagy legalábbis mondjuk úgy, hogy nálunk csinálni kellett, mert gyakorlatilag csak annyi volt, hogy mondj egy számot, 12 000, jó, könyvelek, mikor van hajótered, 3 hét múlva. És akkor az így ment föl, nyilván elérte nagyjából ezt a 16-17 000, tehát olyan számokat, amivel előtte senki nem is tudott még álmodni sem, még hogyha álmodott volna ilyenről, és hát nyilván ez ugye egyből látszott, ugye kérdezted az elején a hajósoknak az eredményein, és ez most azért ugye a Covid végeztével egy picit, pontosabban nagyon azért eléggé visszakonszolidálódott, tehát beesett akár, ha nem emlékszem, 5000-es magasságra, de most idén nem tudom, egy 2-3 hónappal ezelőtt szintén 8000 körül jártunk, most megint egy picit lefele megy, tehát hogy én azért bízom abban, hogy ez a 2000-es azért nem tér vissza, mert az tényleg senkinek nem jó, tehát akkor az, amikor már a hajósok is azt mondják, hogy akkor kell a hajó, vagy nem
ennyiért
kell.
Ennyiért nem, igen. Csak azért, mert ugye az elején azt mondta, hogy akik szállítmányozni akarnak, tehát a partnerek, hogy nekik mit tudtok mondani. Tehát azért nekem amatőrként, outsiderként az kitűnik, hogy ez még sokkal nehezebb piac, mint a közút. Ott is volt mindenféle drágulás, de ez még nehezebben kalkulálható. Csak hogy a te kérdésedet is elvagy.
Igazából ezt csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy alapvetően ugye mi szolgáltatók vagyunk, tehát a feladó, tehát teljesen, hogy valaki exportál vagy importál, de ugye alapvetően a végső ügyfél dönti el azt, hogy a beszerzési árán, a szállításon bármi mindent összead, az neki megéri-e vagy sem. Én azt látom az idei éves mondjuk időszakat tapasztalata alapján, hogy nagyon sokan átálltak arra, hogy mondjuk hozott, nem tudom, hetente egy 20 lábas konténert, most már nem hoz. Hoz két hetente egy 40-est. Vagy összevárja, és havonta hoz egy 40-est. Elég sok olyan van, aki viszont már olyan döntéseket hozott meg, hogy összeadott mindent, hozzáteszi, hogy mondjuk nem tudom, 2 hónap alatt érnek ide az áruja Kínából, akkor inkább megrendeli Európából. Mert tehát lehet, hogy még árban is ugyanott van, közelebb van neki, tehát mondjuk sokkal jobban ki tudja tolni az üzleti döntés, hogy most akkor kérek, jó, akkor itt van egy, nem tudom, 2 hét múlva. És én hallottam olyat is, hogy például sokkal egyszerűbb, hogyha lemondás van. Tehát, ha valaki például olyan fogyasztási cikket importál, azt azért halljuk, látjuk szerintem a hallgatók is, hogy azért ugye a magyarországi fogyasztási adatok azért nem feltétlen fölfele mennek sajnos. Én azt gondolom, hogy itt lehet jelentőség annak, hogyha valaki a piacon van, hogy rájön, hogy egyszerűen nem fogy az áru, mert az emberek nem vásárolnak, akkor meg van lehetőség, hogy lemondjon megrendeléseket.
Bízunk benne, hogy ősszel egy picit megindulunk fölfelé. Egyébként az év hátra levő részére mit tanácsolsz azoknak, akik tengeri szállítást terveznek, legyenek akár gyártók, kereskedők, vagy akár szolgáltatói oldalon szállítmányozók?
Ez egy magas labda volt, hát első javaslatom, hogy csak és kizárólag a Costco-val szállítsanak. Tehát szerintem kérdezzenek rá bárkivel is dolgoznak szállítmányozóval, hajós, hogy mi az, amit a hajós jó szívvel tud vállalni. Garanciát nem nagyon érdemes kérni, mert garanciát senki nem tud adni. Csak mondom, hogy ha hajósok tudnának garanciát adni, nagyon szívesen adna mindenki. Jó, ez nem azért van, mert a hajósok nem akarnak. Nekem az a tapasztalatom, hogy akivel mi dolgozunk, és aminek viszont nagyon örülök, hogy azért ilyen nehézségek közepette, tehát én azt látom, hogy például a mi portfóliunkban az ilyen nagy globális cégeknek az aránya elég jelentősen visszaesett, tehát mondhatnánk azt, hogy az utolsó egy év ez nem az az év volt, amire mi számítottunk, vagy nem a mi évünk volt, viszont volt és van is egy nagyon érdekes trend, hogy a Magyarország kis és közepes vállalkozások, tehát kis, közepes direkt ügyfelek, akik tipikusan szállítmányozói ügyfelek voltak, ezek viszont jelentősen megszaporodtak. És igazából annyit csinálunk, hogy van egy beszélgetés, és pontosan az, amit említettem, hogy átbeszéljük, hogy mi az, amit mi jó szívvel reálisan aznapi tudásunk alapján tudunk vállalni, amivel ők tervezni tudnak. Legyen ez akár rossz hír is, tehát van olyan ügyfél, aki annyit mondott, hogy hát figyelj, de Távol-Keletről el kéne hozni, 40 nap alatt itt kéne lenni Magyarországon az árának, és erre azt mondjuk, hogy nára úgy, de 40 nap alatt nem fog ide érni. Tehát 40 nap alatt tervezhetsz, meg mondhatunk 20 napot is, mert a bármit mondhatunk.
80 nap alatt meg a föld körül.
De hogy inkább legyen az mondjuk, nem tudom én, 60 nap, vagy 55 nap, vagy legyen 60 nap, általában azt szoktam mondani, és akkor jó eséllyel az 55. napra megérkezik, és akkor az emberek van meg is egy ilyen pozitív érzés, hogy hú, de jó, mert előbb is megjött, miközben, ha 40 napra terveznénk, és 55-re jönne meg, hát akkor azt hiszem, hogy ott az azért problémás.
Igen, engedjetek meg egy laikus kérdést. Ha már a KKV-k kerültek szóba, meg a partnerek, az nem alternatív, hogy összeállnak esetleg ügyfelek, és azt mondják, hogy én nem tudok megkötni havonta egy 40 lábas, ugye, egy konténert, mondom, de akkor ott 2-3 összeáll, és ilyen nincsen, vagy ideg nem jutnak el a partnerek, ez túl bonyolult.
Az egyik oldalon én úgy gondolom, hogy a vállalkozások nem nagyon szeretnek közösködni, illetve a másik oldalon pedig ezt ugye a szolgáltatók már kitalálták, tehát létezik egy ilyen úgynevezett LCLS szolgáltatás, amikor, hogyha van 2 köbméter nyárod, akkor azt hozod a Távol-Keletről, és nyilván a hajós fogja kombinálni másik 15 hasonló vállalkozás volumenével. Nagyjából így néz ki, jól mondom, Tamás?
Így van, pontosan.
Egyébként kínai hajósként, ugye nem csak Magyarországon, hanem világszinten az egyik vezető hajóstársaság vagytok, 2025-26-ban rengeteg kínai beruházás indul azért Magyarországon is, a régióban is. Mivel készültök ezeknek a partnereknek? Van valami speciális, amivel jöttök?
Igazából ez egy azért nagyon érdekes téma, mert ugye látjuk a híradásokban, hogy ugye ezek a gyárak folyamatosan jönnek, elkezdik az építkezést, aztán általában van egy pici csúszás, de én azt gondolom, hogy mindenki mondja, hogy jaj, hát fú, akkor most egy éve csúszott. Szerintem egy ilyen típusú beruházásnál, vagy beruházási környezetben egy év csúszás az simán belefér. Tehát ugye beszéltünk kereslet kínálatról. Én azt gondolom, hogy bízzuk csak ezekre a gyárakra, hogy mikor akarják ők elkezdeni a termelést. Ugye mindenki azt gondolja, hogy kínai hajóstársaságként nekünk ilyen óriási előnyünk van. Én megmondom őszintén, hogy erre nem így tekintek. Tehát én tényleg próbálom inkább azt az útvonalat követni, hogy a Magyarországon lévő hajósoknak a szolgáltatási szimulát egyrészt ismerjük, másrészt próbáljuk ugye magunkat úgy elhelyezni, hogy valamit tudjunk ajánlani az ügyfeleknek, ami miatt ők mellettünk döntenek. Tehát nálunk például vannak kínaiul beszélő kollégák. Tehát amikor megérkeznek ezek a cégek, gyakorlatilag most nyilván nyáron mondjuk inkább ilyen 2-3 heti, de amikor nincsen ugye ilyen szabadságolási időszak, akkor heti szinten vannak látogatások, megbeszélések. Egy kicsit azt mondom, hogy talán ez ilyen mindig ugyanazt ismételik, ilyen puhatolozó látogatások, de megvan ez a kapcsolatfelvétel, mert hát egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy ezeket a döntéseket nem Magyarországon fogják meghozni, hogy ki és melyik hajós társaság, vagy melyik logisztikai szolgáltató fog egy adott cégnek szolgáltatni. Nyilván globális cégekről beszélünk, globális beszerzéssel. Nekünk ugye az a feladat, hogy ez rajtunk nem újjon, tehát hogy mi elmondjuk, hogy mi helyi szinten kik vagyunk, mit tudunk adni. Nyilván megkérdezik, hogy mi a helyieknek az igénye, akik aztán jó esélye majd, mire a gyár felépül, majd más kollégákkal kell ezt ugyanúgy megbeszélni, de én azt gondolom, hogy így hajós szemmel is Magyarországon én picit talán így, ez olyan sziszifuszinak tűnik, viszont a környező országban azt látom, legalábbis kollégáimtól azt hallom, hogy ott viszont mivel ezek nincsenek is ezek a típusú beszélgetések. Tehát ami nincsenek, hogy jaj, de jó, mert majd egy év múlva, tehát nincs mire készülni, vagy kicsit olyan érzés van, hogy nincs mit várni. Hát most én azt gondolom, hogy ezt a következő talán egy évet még azért ki kell mindenkinek bírni, még ezek a gyárak tényleg felépülnek, és hát remélem azért, hogy a Costco-nak meg lesz ebben az öt megillető helye meg szerepe.
Egyébként az infrastruktúra el fogja bírni? Tehát azért...
Hát igen, ez a második nagy kérdés. Tehát, hogy ugye egyelőre egy kicsit ilyen, nem azt mondom, hogy számháború folyik, de ugye most az a stádiumban van még az egész történet, hogy a nagyon sok cégnél tervek vannak. Mi ennyit szeretnénk vinni. Nyilván mi is azt kérdezik, hogy jó, de pontosan mennyit, hát nem tudják megmondani, hogy pontosan mennyit. Tehát ilyen tervezgetés van. Talán lehet, hogy nem is feltétlen baj, hogy ez a nagy mennyiség nem most zúdul rá például a vasúti hálózatra, hanem mondjuk egy vagy másfél év múlva, amikor azért nagyobb biztonsággal tudunk ennek a dolognak nekifutni, mint magyarországi konténeres piac. Ezért tudjátok, látjátok, halljátok, hogy azért az idei év is, a múlt év is azért inkább a vasúti lezárásokról szól. Nyilván ez fel kell újítani, képesnek kell tenni arra a rendszert, hogy ezt utána tényleg is tudja kezelni. És hát én azt gondolom, hogy amilyen mennyiségekről beszélnek az ügyfelek, biztos nem egy irányból fog jönni, tehát nem csak Koperből, nem csak Riekával, nem csak Pirozból, nem csak Hamburgból, hanem így szerintem mindenhol szél rózsa minden irányából, hát ez Magyarországnak az egyik szerintem nagy előnye, hogy 4-5-6 helyről is meg lehet közelíteni az országot, akár vasúton is.
Kellenek hajók, kellenek konténerszállító
hajók. Mondom, hogy hajók azok lesznek, konténerek lesznek.
Azok is volt a hiányról szó.
Talán én azt gondolom, hogy ez a legkevésbé szűk keresztmetszet. Nyilván itt ugye, mivel ugye nincsen kikötőnk, tehát a kikötői ebből történő lehozatal, ott azért van még, azt gondolom, hogy tennivaló, de halad a történet, ahogy én látom.
Mennyire vonzó most egyébként a logisztikában a tengeri hajózás felé? Kacsingat, ez mind a kettőtöktől kérdezem, mert sok év tapasztalat van mögöttetek. Szóval mindig ezt mondod, hogy hajósok, meg tengerészek. Itthon logisztika rendben van, akkor ugye akkor az közút, az ugrik be rögtön, meg talán a vasút is, a hajó az legkevésbé, gondolom
én. Pont erről beszélgetünk Attilával reggel. Hát én azért örülnék, hogyha kicsit népszerűbb lenne, mert beszéltünk arról, hogy tehát ez egy láthatatlan történet. Tehát, hogyha valaki mondjuk, nem tudom, áll a Szerencs utcánál, és akkor pont leereszked, és akkor ugye megy a vonat, és akkor nem tudom, bosszankörök, hogy na már megint megy a vonat, és akkor nem ér oda. Igen. És viszont, hogyha egy olyan ember ül mellette, aki mondjuk elmondja, hogy ez a vonat mondjuk most éppen, nem tudom én, Riekába megy, vagy Koperba megy, és akkor, hogy most melyik irányból akkor export vagy import, és hogy a konténereknek milyen színe van. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes iparág tud lenni, viszont a nap végén azért arról szól a dolog, hogy acéldobozokat mozgatnak az emberek, ugye a kollégák A-ból B-be, ugye a standardizálás, mint olyan, az az hajózásnak az egész alapja. Tehát ez egy alapvetően, hogyha valaki ezt úgy nem szereti, vagy nem találja meg azt, hogy mit tud ebbe kedvelni, akkor lehet azt mondani, hogy ez egy unalmas dolog, mert minden nap ugyanazt kell csinálni, kontereket kivinni A-ból B-be. Én azt mondanám, hogyha valaki ezt szeretné, érdemes megpróbálni. Azért az iparágnak szerintem mindenképpen egy kihívása, hogy nem azzal küzdünk, hogy jaj, most van egy jó jelölt, akkor melyik hajóshoz megy, vagy melyik szállítmányozóhoz megy, hanem ugye más iparágnak, tehát mondjuk egy pénzügyi iparágnak, egy szolgáltatói, ugye Budapesten sok ugye ez a service center, tehát hogyha valaki kijön mondjuk egy egyetemről, és van 8 választási lehetőség, akkor mi lesz az, ami őt a logisztika irányába fogja terelni? És én azt gondolom, hogy ebben azért lenne még tennivaló. Nagyon nehéz megmondani, hogy milyen tennivaló, mert hogyha valakinek van ismerőse, haverja, aki el tudja azt mondani, hogy ez milyen jó tud lenni, akkor az érdekes, de amúgy, hogyha valakinek nincsen, akkor lehet, hogy csak a szerencsém múlik.
Mindenki várja a csomagot, ugye, mert futár kihozza a csomagot, de hogy az a csomagot aztán hol ladikázott, nem tudom hány ezer kilométert, mekkora dög nagy hajón, ez valóban egy láthatatlan rész, mert látod a kamiont, látod a futárt, látod a vonatot, ezeket meg akkor látod, ezeket a konténerszálltókat, hogyha beszorulnak mondjuk a szózítókat.
Így van, igen. Sajnos.
Tehát nincs igazából ebből élményed meg képe. Tehát ezt nem rakod hozzá feltétlenül. Nagyon értem, azt gondolom, amit mondasz.
Viszont nagyon sok fiatal, én úgy veszem észre, hogy szeret egyébként értéket teremteni, és ugye pont ez az értékteremtés valósul itt meg, hiszen ő tudja, hogy azért ő hozzátett, hogy az a sok ezer, ugye Magyarország esetében azért egy olyan 65-70%-nyi távol-keleti importforgalomról beszélünk, szerintem van egy 300-350 ezer TEU, tehát nagyjából kontinennek megfelelő forgalma Magyarországnak, hogy ő része volt egyébként ennek. Tudja a nyelvet használni. Ami biztos, hogy nem a mi iparágunk felé tolja a dolgot, az a stressz. És ugye azt szoktam mondani, hogy azért szállítmányozóként a gazdaság lakmuszpapírja vagyunk, ez a rettenetesen változó, folyamatosan változó környezet, hogy ebben ők hogyan találják meg a helyüket, ez egy érdekes kérdés.
Na, de hogy a szomszédlány megkapja a futártól a telefontokját, abban ő is benne
ez
van.
Ez így van.
Ugye, mert annak...
Szóval igen, és ugye ezért mi is, ugye, én is ugye szerintem más hajósoktól és szállítmányozóktól látom, hogy kollégák járkálnak iskolákba, egyetemekre előadni. Valahogy meg kell próbálni közelhozni ezt az egész iparágat mondjuk az új generációkhoz, és hát valahogy nyilván olyan módon, ami mondjuk őket szólítja meg, tehát ne a mi úgynevezett boomer módunkon, hanem...
Szexi módon, igen,
de tényleg, amit Attila mondtát, hogy ugye mi is hallunk ilyet, hogy eljön a jelölt, akkor 2 hét múlva, 3 hét múlva igazából csinálja a dolgát, és akkor szépen mondjuk fél év múlva mondja, hogy ő ezt unja. Ez lehet, hogy egy picit így az állítmányozástól független dolog, mert hogyha valaki ilyen típusú, hogy valahova beül, és akkor teljesen, hogy pénzügyet is lehet unni, meg igazából mindent lehet mindent unni fél lehet év unni. Után. Szerintem sok múlik azon, hogy az egyén mit szeretne magával kezdeni. Tehát amit mondott Attila, nagyon fontos, hogy na, ez tényleg olyan, ahol lehet is, meg kell is. Például nyelvet használni. Itt tényleg azon áll, vagy bukik
akár a kínait.
Akár a kínait is különben. Tehát, és nyilván, hogyha valaki például nyelveket tud, vagy olyan tudáskombinációval rendelkezik, hát nyilván akkor azt gondolom, hogy lehet, hogy még a fizetése is jön, amit ő is szeretne látni. Viszont tényleg ez a fontos, hogyha valaki így tekint arra, hogy nem tudom, ugye mondtad, hogy a szomszéd lánynak érjen oda a telefontok, és akkor nagy Isten, meg ő is adja át neki. Hogy az tényleg olyan érték, hogy nyilván a tokot senki nem karácsony után két héttel akarja megkapni, hanem karácsony előtt egy héttel, hogy utána még be is tudja esetleg csomagolni. Ez egy tényleg ilyen szempontú értékteremtés. Erre lehet úgy is tekinteni, hogy hát én csak egy tokot hozok. Tehát itt én azt gondolom, hogy megint inkább az emberi tényező az, ami eldönti ezt.
Hát friss tengeri szellő, ugye? Akkor a Logifresh-ben, hogy ígérted az el. Nagyon szépen köszönöm. Katki Csatilla, SBS Consz alapító tulajdonos és Gebhardt Tamás, Costco Shipping. Nagyon örülök, hogy itt voltatok. Köszönöm
szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönjük szépen.